Balaton akaratján tartották meg a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. Jean-Yves Brassé atya a család evangéliumáról a mai világban az egyház dokumentumai alapján címmel tartott előadást. Az előadás második része következik.
A humane vitae megközelítése teljesen a biblikus megközelítés, amely főleg a Teremtés könyvének az első két fejezetében találunk. 25 évvel humane vitae után II. János Pál pápa kiadta a Veritatis Splendor enciklikáját, amelyben azt hangsúlyozza, hogy az igazság az erkölcsi élet, vagyis a jó élet alapja, de amelyben a lelkiismeret fontosságát is hangsúlyozza. Az objektív igazság és a lelkiismeret közötti kapcsolat valószínűleg a Veritatis Splendor legfontosabb tanítása. A következőkkel lehet ezt a tanítást összefoglalni. Elsősorban vannak cselekedetek, amelyek bensőleg rosszak. Az egyház a Szentírás tanítását követi, amikor arra tanít, hogy vannak bensőleg rossz cselekedetek. Pál apostol teljes komolysággal mondja, ne ámítsátok magatokat, sem erkölcstelenek, sem bálványimádok, sem házasságtörök, sem kényeszek, sem szodomíták, sem tolvajok, sem részegesek, sem átkozódok, sem rablók, sem fogják örökölni Isten országát. És ha ezek a cselekedetek bensőleg rosszak, a jó szándék vagy a különös körülmények csönkedhetik a rosszaságot, de nem tudják megszüntetni. Orvosolhatatlanul rosszak egy cselekedetek, önmaguk által és önmagukban nem irányíthatók Istenre, sem a személy javára. Szent Ágoston írja, mivel már maguk a cselekedetek bűnök, mint például a lopás, a házasságtörés, a káromlás és más hasonló cselekedetek, ki merné állítani, hogy jó motivumokkal hajtván végre őket, már nem volnának bűnök, vagy ami még képtelennebb következtetés, hogy igazolt bűnök volnának. Ezért egy tárgya miatt bensőleg rossz cselekedetet a körülmények vagy a szándék soha nem tudja átalakítani szubjektíve jó vagy megvédhető választássá. Úgy beszélt János Pál. Egyszerűen azt jelenti, hogy vannak cselekedetek, amelyek mindig rosszak. Egyszerűen. És akkor is, ha jó a szándék, akkor is, ha olyan körülmények vannak, amelyek nehéz, és úgy tovább. Második pont a Veritatis Splendorban, soha sem szabad saját lelkiismeret ellen cselekedni. A lelkiismeret a cselekmény legközelebb mértéke, de nem az egyetlen, nem is az első. Szóval, hogy ha őszintén azt gondoljam, hogy valami jó, akkor szabad csinálni. Ha őszintén azt gondolom, hogy valami rossz, akkor nem szabad csinálni. Soha sem szabad saját lelkiismeret ellen cselekedni. És ez is fontos, előfordul, hogy nincs egység, és néha ellentét van a lelkiismeret és a valóság között. Szóval őszintén azt gondolom, hogy igaz, de ez nem igaz. Vagy fordítva. Más szóval a lelkiismeret tévedhet. Előfordul, hogy a lelkiismeret jónak tartja, ami objektív módon rossz, vagy fordítva rossznak tartja, ami objektív módon jó. Mondtam, ami véleményem szerint jó vagy igaz, nem föltétlenül valóban objektív módon jó vagy igaz. És azért is van az egyház tanítása, segít minket arra, hogy valóban tudjuk, hogy mi valóban jó és igaz, és mi nem, és nem csak véleményünk szerint. És Krisztus nem azt várja tőlünk, hogy a véleményünk szerint éljünk, hanem azt is, hogy az igazság szerint is éljünk. Nem csak várja, hogy a lelki ismeretünk szerint éljünk, hanem hogy úgy képzeljük a lelki ismeretünket, hogy az objektív igazság szerint is éljünk, szóval, hogy a lelkiismeretünk ítélete és döntése az igazságnak megfeleljen. ha a lelki ismeret ítéletben tévedés van, ha a lelki ismeret téved, a kérés akkor ez, vajon az ember felelős-e a tévedésért? Ha nem tudom, mert nem csináltam azt, amit kellett tudni és tudtam tudni, akkor lehet, hogy nem tudok, de ez rossz, mert tudtam tudni. Ha az egyik diák jön vizsgára, és hát, atya, nem tudok, na, ez biztos igaz, hogy nem tudsz, elhiszem, de kellett tudni, és volt lehetőséged, hogy annyira örülök, hogy még egyszer tudsz jönni majd. Ha a lelkiismereti ítéletben tévedés van, a kérés akkor ez, vajon az ember felelős-e a tévedésért? Ha az embernek kellett tudnia, és tényleg tudhat, akkor a tévedésért felelős, és a tévedés nem bocsátja meg az embert. Atya, nem tudtam, igen, de kellett, és tudhattad. Ha viszont az embernek nem kellett tudnia, vagy az ember nem tudhat, akkor legyőzhetetlen tudatlanságról van szó, olyan tudatlanság, amely az embert megbocsátja. Na, nem tudtad, és tényleg nem is lehetett tudni, hogy... De akkor most mondom. 2006-ban, márciusban Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdítást kiadta. Ez tény, hogy az ember nem mindig úgy él, mint kellene. Krisztus és az evangélium tanítása szerint. De akkor mit lehet tenni? Hogyan kellene reagálnunk? A pápa elsősorban hangsúlyozza, hogy az emberrel csak ott lehet találkozni, ahol van és él, nem ahol kellene, hogy legyen, nem ahol lehetne, hogy legyen, nem ahol azt gondolja, hogy van, nem ahol mi szeretnénk, hogy legyen, nem ahol mi gondoljuk, hogy van, hanem hol van valóban. Egyszerűen. Szóval mi a helyzet? És erre megkülönböztetés szükséges, mert fontos tudni, hogy mi jó a helyzetben, és mi nem jó. Mi igaz, és mi nem igaz. Lehet, hogy valami igazság van benne. Akkor is, ha az egész helyzet nem jó. Lehet, hogy valami jó van benne. És ha valami jó van benne, akkor azt kell hangsúlyozni, ez lesz a kiinduló pont, hogy tovább megyünk, és jobban látjuk, hogy mi valóban jó. Nem lehet igaz, hogy minden rossz. A jó bár nagyon kicsi, amely található a helyzetben, a kísérés kiinduló pontja lesz. Amikor Jézus beszélt a szamariai asszonynal, akinek a helyzete nem ideális volt, ez már a 6. férfi volt, és nem is lehet tudni, hogy volt lista tovább, vagy nem, de elsősorban az asszony segítség, Krisztus elsősorban az asszony segítségét kérte, adj innom. Az asszonynak volt korsója. Objektív előny. Valami van. Utána, amikor az asszony azt mondta, hogy nincs férje, Jézus mondta, mi valószínűleg azt válaszoltuk volna, hogy ez nem igaz. Ez már a 6. És a 7. várja. Nem. Jézus azt mondja, ez teljesen igaz, ez az igazság, nincs férje. Mert a 6. ez nem a férjed. De igazságot beszél. Ez igaz. És nagyon látjuk az evangéliumban, hogy pont abban a pillanatban teljesen más a beszélgetés Jézussal. Most lehet szó az igazi problémáról. A kiinduló pont mindig az igazság, ami igaz van a helyzetben. Ez az igazság nincs férje. Jézus, ez az igazság Jézus kísérésének a kiinduló pontja. Kísérés csak akkor lehetséges, ha tudjuk, hogy honnan jövünk, az objektív helyzet. De akkor is, ha hova megyünk, az objektív teljes igazság. A kísérés akkor abban áll, hogy az embert lépésről, lépésre vezetik a teljes igazsághoz. Alapvetően ez a Szentlélek műve, amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. E három dokumentum közötti sorrend mutatja, hogy nem lehet az irgalmasságon való kísérés szükségét hangsúlyozni, anélkül, hogy előtte a lelkiismeret fontosságát megnéznénk, és még előtte az objektív igazságot, azaz Isten szándékát az emberrel. A pastorális megközelítés, amely Amoris Laetitiában található, feltételezi a doktrinális, dogmatikai megközelítés, amely Humani Vitae-ben és utána Veritatis Splendorban olvasható. És ami az élet továbbadását illeti, a pásztorális megközelítés Amoris Laetitia szerint feltételezi, hogy az ember lelkiismeretét figyelembe vegyünk, Veritatis Splendor tanítása szerint, de ez tovább föltételezi, hogy tudjuk, mi az élet továbbadásának az igazsága, és azért arról szól Humani Vitae. Amoris Laetitia 8. fejezetét jogosan a legnehezebb fejezetnek tartják, és tényleg nehéz. Nehéz, mert többet között sokat feltételez. Amoris Laetitia 8. fejezete nem elsősorban a házasság objektív igazságával foglalkozik, hanem akkor is, ha azt világosan és határozottan elfogadja és feltételezi. Amoris Laetitia 8. fejezete inkább teljesen igazságosan a személyekkel és a személyi helyzetekkel foglalkozik, de azt is jelenti, hogy csak jól értjük, ami Ferenc pápa mond, ha a házasságról való tanítást ismerjük és elfogadjuk. Ferenc pápa azt mondja, minden kisiklott értelmezés elkerülése érdekében emlékeztetett arra, hogy az egyház semmiképpen nem mondhat le a házasság eszménye teljességének, Isten tervének a maga nagyságában való képviseletéről. És akkor mit jelent a kísérés? Hogyan lehet reagálni, amikor olyan helyzet nem jó? Nem. Mit jelent a kísérés? Miről beszélünk? Egy kísérés egy mozgáshoz hasonló. Az ember valahonnan jön, valahova megy. És kísérésről tehát beszélhetünk a következő módon, hova megyünk, honnan jövünk, hogyan haladunk, van-e segítség? Erről van szó egyszerűen. A legfontosabb kérdés az, hogy az ember hova megy. Ha az egyik gyerek kimegy, na, hova mész? Ez az első kérdés. Vagy ha én azt kérdezem, de kérek szépen segíteni, milyen úton kell járnom? Na, jó, atya, hova megy? Ez az első kérdés, egyszerűen. A kísérés ugyanúgy. Nem lehet kísérni, ha nem tudjuk, hogy hova megyünk. A nevelésről pontosan így is van a nevelésben. Nem tudjuk nevelni, ha nem tudjuk, hogy hova megyünk. Ez az első kérdés. Mindig. És ez a legfontosabb kérdés. A keresztény ember tulajdonképpen olyan ember, aki tudja, hogy hova megy. Mert tudja, hogyha az élet célja az örök élet, tudva, amit már mondtam, hogy az örök élet már most kezdődik. Szóval a legfontosabb kérdés az, hogy az ember hova megy. Minden kisiklott értelmezés elkerülése érdekében emlékeztetett arra, hogy az egyház semmiképpen nem mondhat le a házasság eszménye teljességének, Isten tervének a maga nagyságában való képviseletéről, mondja a Szent Atya. Az is fontos tudni, hogy az ember hol van, vagyis hogy honnan indul. Ez is fontos, mert az út mindig két hely között vezet. És azt jelenti, hogy az embernek tudnia kell azt, hogy hol is van valójában. És mondtam, hol valóban van, nem hol szerinte hol van, vagy hol szeretne lenni, vagy hol van valóban. Erről van szó. És a harmadik dolog pedig az, hogy na, hogyan haladunk? Na, itt lesz szó a megkülönböztetés kérdéséről, és a fokozatosság törvényéről. Micsoda ez? Elég egyszerű. Szülők tudják, hogy miről van szó. A szülők tudják, hogy a gyerek itt van, De tudjuk, hogy nem rossz, de jobban is lehetne. Ha túl sokat kérünk a gyerekektől, túl nehéz lesz, és nem mennek tovább, mert túl nehéz. Ha semmit nem kérünk, akkor nem mennek tovább, csak ott maradnak, ahol vannak. Csak úgy kell lépésről lépésre valamit mindig egy kicsit többet kérni, és ha itt van, akkor na, nagyon jó, most egy kicsit tovább. Jó, akkor egy kicsit tovább. Majd, és úgy megyünk. Arról van szó, amikor kísérésről van szó. És ez az úgynevezett mondtam, meg kell néznünk, mert olyan nehéz nekem a magyarul, fokozatosság törvénye. Egyszerűen lépésről lépésre. A szülők nagyon jól tudják, hogy miről van szó. Ami azt is jelenti, hogy ez az első lépés, ez nem teljesen jó, ez jobb, mint ami volt előtte. Benne nem teljesen jó, azért utána még egy lépés van, és úgy tovább addig, ameddig teljesen jó legyen a helyzet. Arról beszél a Szent Atya egyszerűen, kicsit technikai módon, de erről van szó, ez egyszerű tapasztalat. Lépésről lépésre menni a teljes igazsághoz, kiindulva onnan, hogy hol vagyunk most. Ami azt is jelenti, hogy az ember, aki segít, kell, az embernek kell tudnia, hogy hol a cél, hova megyünk. Mert ha nem tudjuk, hogy hova megyünk, akkor nem is tudjuk, hogy hogyan lehetne lépésről lépésre tovább menni. Akkor is, ha a gyerek nem tudja, fontos, hogy a szülők tudják, hogy mi a cél. És úgy segítenek tulajdonképpen, hogy lassan a gyerek érthessen, hogy miért így van. De arra idő is kell. A Szentlélek türelmes velünk. Nem biztos, hogy mi olyan türelmesek saját magunkkal vagyunk. Nem biztos. Nem azért mondom, hogy akkor lusta lehet. Nem. Csak azért, hogy mindig idő kell. Más dolog fontos. Tulajdonképpen, ha a fokozatosság törvényeiről beszélünk, lehet ilyen valamit látni a Szentírásban. Mert úgy volt az, a teljes Ószövetségben, így volt, hogy Isten a népét lépésről lépésre vezette a teljes igazságra, amely Krisztusban található. Ez lehet látni az egész Ószövetségben. Már mondtam, és nagyon röviden, de ez nehéz dolog, de ez nagyon fontos, hogy nem minden rossz cselekmény szubjektív bűn. És ez nagyon fontos. A bűn azt jelenti, hogy valamit csinálok a lelki ismeretem ellen. Mondtam, a lelki ismeret tévedhet, hogy előfordul, hogy a lelki ismeret szerint élek, úgyhogy ez nem bűn, de ez hiba, mert nem igaz. Fordítva is lehet, egy kicsit nehezebb, de fordítva is lehet. Szóval előfordul, hogyha a cselekmény szubjektív módon nem bűn, akkor is, ha nem jó. Ami azt jelenti, hogy nem szabad az embereket elítélni, akkor is, ha kell mondanunk az igazságot, ami a tényt illeti. Ez nagyon fontos, és amikor beszélünk valami, vagy nem tudom, abortusról, vagy ilyen valamiről, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most a tényről beszélünk, de soha nem szabad az embereket elítélni, mert nem tudjuk, hogy hogyan élnek, és tulajdonképpen elítélni nem segít. És úgy kell beszélnünk, hogy mindig látható legyen, hogy valami megoldás van. Isten fényében, Isten szemében biztos. Nagyon röviden beszéltem, ez nagyon nehéz, mert ezek nehéz dokumentumok. A legfontosabb talán az, hogy elsősorban nincs jövő a házasság és a család nélkül. Utána az egyház szól hozzánk a házasságról, a családról, a nevelésről, és az egyház segít nekünk arra, hogy jobban megértjük, hogy mi a házasság való igazság, mi a házasság igazsága, mi a család igazsága, miben áll az igazi család élet. És az is fontos, hogy kísérés van, ami azt is jelenti, hogy mindig reménység van. Nagyon fontos, hogy reménységben maradjunk, akkor is, ha nehéz a helyzet, akkor is, ha nem látjuk, hogy hogyan lehetne kimenni nehéz helyzetből. Reménység mindig legyen, de alapvetően azt mondtam, ahol családok vannak, ott reménység is van. Köszönöm szépen.
Balatonakaratján tartották meg a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. Jean-Yves Brassé atya a Család evangéliumáról a mai világban az egyház dokumentumai alapján címmel tartott előadást, az előadás második részét hallották.